megy.
Akkor azért miért egyszer bemutatkozom, jó?
De mondom, majd egy kérdés.
Ja, jó.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és vendégünket is, Sárosi Ilonát, akivel majd aki bankügyi és pénzügyi tanácsadó van itt. Annyit ővele kapcsolatban szeretnék mondani, hogy 14 éves korunk óta ismerjük egymást, ám 18 éves korunkig tartott ez a szinte mindennapos ismeretség, hiszen középiskolában egy osztályban jártunk, osztálytársak voltunk. Ő most egy olyan szakmát művel, amihez a matematika az elengedhetetlen. Emlékeim szerint, bár 3-4 pacsorral hátrább ültél, mint én, te kimondottan jó matekos voltál, de kereskedelmi iskolában jártunk, ahol elsősorban vagy eladókat akartak képezni belőlünk, vagy ilyen középszintű vezetőket, ám te mégis mostanra, pontosabban nem tudom hány évvel ezelőttig visszamenőleg, kikötöttél ezen a szakmai területen. Először is egy pár szót magadról légy szíves, illetve hogy milyen út vezetett el odáig, amíg bankügyi és pénzügyi tanácsadó vált belőled.
Köszönöm ezt a szép felvezetést. Milyen érdekes volt tényleg. Én éveztem egyébként azt az iskolai létet, és egy jó ideig dolgoztam is kereskedelemben, hanem mindig szerettem volna kicsit jobban keresni, vagy több jövedelemhez jutni, és mindig gondolkodtam. Ott is nagyon sokat dolgoztam, tehát próbáltam növelni a munkában eltöltött időt, tehát volt, hogy több állásom volt, és aztán kitaláltam, hogy ez így nem megy, rövidebb idő alatt kell több pénzt keresni. És a kereskedelemben meg még eljön az az idő, amikor egy közös boltban jön a leltárhelyen, és akkor mindenki fizet, úgyis, hogy nem tehet róla, mert ez nagyon nem tetszett, és akkor ez ebből nagyon elegem volt. Az egyik ilyen munkám olyan volt, hogy ilyen angolt kicsit korrepetáltam gyerekeket. Én nem voltam tanár, nem is vagyok már ma sem, csak láttam, hogy a szülők nem boldogulnak a gyerekekkel. Én gondoltam, hogy azt a pár gyereknek segítek, és akkor felmendítjük a... És tényleg nagyon volt... Két gyerek, aki kifejezetten, három gyerekből két gyerek kifejezetten hamar megcsinálták a középfokot. De úgy volt, hogy angolt korrepetáltam kettőnek, és egyet németül, a saját gyerekemet, de neki, én nem értettem a németet, ez neki ugyanazt meg kell csinálni. De könyvből mindegy. És lényeg abban, hogy azt mondták, hogy nagyon halad a gyerek, és én nem tudtam sose abban az időben segíteni, amikor kellett volna ennek a kislánynak. Na jó, akkor nézzünk egy másik állást, hogyha nem érek rá, és megemlítették, hogy a bankszektor. És akkor jó, hát akkor volt egy nemzeti bankos állás lehetőség, 4 embert akartak felvenni, kinevelni maguknak, és akkor hát akkor is már ilyen pályázni kellett, ez nagyon régen volt, 91-ben, és felvettek a 4 közül egyiknek, felvettek. És én akkor nagyon-nagyon élveztem ezt a banki világot, rengeteget lehetett tanulni, és megtaláltam azt, hogy idő arányában jobban lehet keresni. Azt szokták mondani, hogy ki mivel dolgozik, annyi azzal szennyeződik.
Tehát és én... akkor rádömlött a pénz, ezek szerint.
Nem, de idő arányában mondjuk azt, hogy néhány százalékkal többet kerestem, mondjuk azt, hogy 10-15 százalékkal, és nem én voltam legjobban fizetett ember, mert akkor kerültem oda. Tehát nekem még a sortékén volt a helyem. És ez nekem nagyon tetszett, meg az egész világ, és elég hamar be is iskoláztak egy ilyen bankárképzőbe, egy ilyen felsőfokú bankárképzőbe, nagyon élveztem. És a bankban mindent bejártam, tehát mindent, ami ott kellett, megtanultam, ez a Nemzeti Bank volt.
Már ilyen létrafokokat, vagy
igen,
ilyen
különböző... Hát, igen, beszélek szívesen, a devizapénztárba kezdtem. Nagyon érdekes, amikor az ember lát mindenféle valutát tömegében, tehát van egy ekkora nagy asztal, itt gurítják, és az tele van pénzen, ilyen nagy rakás pénzzel, tehát így, hogy 1000 darab van így összekötve, azt úgy mondják, hogy bunt, azt összepántolják, és akkor az szépen megfelelő sorrendben van rakva, és egy sommás, az a gyors pénzszámolás, átveszik azt a x millió forintot, és akkor így megy, hogy például akár devizában, akár forintban reggel bejön, vagy reggel kimegy a Nemzeti Bankból a összes bank a kocsijával az összpénzzel, és akkor délután zárási egyik le kell zárni, mert megy az elszámolása az aznapi forgalom, tehát amit pénzük van behozták, és egyre le kell edzeni, tehát bejönnek valamikor 12-kor, és akkor megint nagyon gyorsan 18 pénztárosnak ezt megszámolni, és utána majd részletesen megszámolják. És gyorsan, hogy ne legyen benne hamis pénz. Ez a ilyen konkrét gyakorlati része. És aztán ennek vannak nagyon sok ilyen értéktárak, ilyesmi, és az ember látott ilyen csille aranyat, mikor filmforgatás volt, ilyen.
Ilyen több aranyakat?
Igazi, ilyen aranyakat. Nagyon jó szív. Én most nem tudnák már arról beszélni, mert akkor biztos megbeszéltük, hogy az hány karátos volt. Lényeg, hogy valami nagyon puha, meleg, nagyon szép. Ilyen. És nagyon
hát mondjam, 24 a tiszta aranya, 23,90 valahány százalékos.
Ez elég régen volt. Szóval izgalmas dolgok voltak, de nem csak ilyesmi, hanem az elvek, hogy például hogy finanszíroznak exportra cégeket, hogy az egy akármilyen különböző országban biztonságos legyen, főleg ilyen háborús környezetben, menjen, ne menjen, ki biztosítja, hiszen még Magyarországon sem nagyon fizeti ki egyik cég a másiknak, és akkor ilyen nagyon ilyen bizonyos típusú ügyleteket, ez egy szakma, hogy csinálják, akkor ezután. Szóval így kerültem oda.
És ott téged ott segítettek, tehát nem volt szakmai féltékenység, tehát nyomták rád a tudást?
Mindenkire igen, mert nagyon kellett a képzett ember. Uh-huh. Tehát akkor, amikor még oda kerültünk, akkor nem volt ennyire elterjedve a számítógép. Ekkora bankkönyv volt, és akkor így az egyeztetés a különböző devizákban a nap végén, és minden, hogy stimmelni kellett, és a rengeteg pénztárnak egyszerűen, na és azok nagy izgalmak, mert addig haza nem megyünk, ami valami nem stimmel. Ez tényleg így van. Mindenkinek mindig stimmelni kellett, tehát ezt nagyon rutinosan meg kellett tanulni egy technikát, hogyha megzavarnak, akkor is ugyanazt csinálja az ember, és nem vesz el se hamis pénzt, és gyorsan számol, és megismeri a keze, annyi ezer darabot kellett megfogni a gyors számolásban, addig fél évig ki se engedik a tanuló szobából az embert, vagy úgy mondjam, ez egy speciális rész, egy ilyen pénzszámoló terület. Nem csak pénzzel foglalkoztam közvetlenül, hanem mondjuk az elveivel is, tett a különböző műveletekkel, de hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mai napig megfogok egy bankjegyet, akármilyen típusú deviza, vagy forint, bármilyen, és a műanyag papírpénzek kivételével érzi az ember keze, hogy bankpapírt fog, vagy igazi vagy papírt. Mert a bankpapír az egy bizonyos fajta textil és másfajta titok mivelmének a keveréke, és a textil hatást azt lehet érezni, a például a dollár kifejezetten mohás. És akkor, ha nincsenek is ezek a különböző, nagyon sok ilyen hologram, meg fényes mikroírásos védelem, mint a forint az nagyon, meg az euró is, ezek nagyon be vannak védve, akkor a dollár az ugye nem ilyen, ezért nagyon sokan hamisítják, főleg az értékeseteket. Nagyon gyakran lemossák a papírt, és akkor arra egy ugyanolyan nyomdagéppel, ami, mert azt kell mondjam, nagyon-nagyon drága, tehát valószínű jelentős tőkével rendelkező hamisítók hamisítják, és ugyanolyan nyomda technikával, és akkor azt megkülönböztetni, mert egyébként aki ezt beveszi, vagy megveszi ezt a pénzt, tehát egy pénztárosnak beadják, akkor azt kifizeti, az a fizetésétől levonják, és az mindig nagyon nagy pénz volt. Ha sokszor előfordul, akkor elbúcsúzott a kicsit jobban fizetett állásától. Tehát ez így volt, és akár el is fizetheti az életét. Tehát hogyha mondjuk bevesz, nem jól számol ki összeget, és az, hogy lakására, akkor azt tőle élete végig, addig, ameddig nem adja vissza, vonják. Mm. Tehát ez egy ilyen dolog volt, és azért erre nagyon sokat tanítottak mindenféle szempontból. Úgyhogy nagyon élveztem, de hát ilyen bankár képző apa tulajdonképpen a banküzem, meg az egész gazdaságnak a működése, ilyen, és ez nagyon izgalmas. Itt akkor úgy kezdett úgy derengeni, hogy hogyan lehet egy kicsit jobban szaporítani a pénzt, tehát nagyon, ha az ember többet tud, akkor a tudásával sokkal többet elért, vagy pontosabban jobban érti a lényeget. Ezt nem azt mondom, hogy ezzel vége, mert soha nem lehet abban, hogy állandóan tanulni kell, és mindig újra-újra elemezni dolgokat. És akkor nagyon izgalmas területek vannak, a nyugodtan kérdezhetek, a kedvencem volt a hitelezés.
Egy picit hangosabban hallom.
A kedvencem a hitelezés, és a befektetések, megtakarítás, meg minden ilyen pénzügyi művelet, minden olyan, amivel szaporítani lehet a pénzt, és megőrizni az értékét. Mert ez nagyon-nagyon fontos, mert tulajdonképpen megkeresünk nagy nyelven a pénzt, már aki, mindenki egyébként valamilyen módon tesz azért, hogy többlete legyen, tehát egy értéket teremt, és annak meg is kell őrizni az értékét, és nagyon sok veszély fenyeget, tehát az infláció, a deviza jelenleg sokan emlegetik, hogy deviza háború van, pontosabban annyira felgyorsult a tempó tulajdonképpen is, annyira ilyen információrobbanás van, hogy tulajdonképpen az, hogy Amerikában, ha most kamatot emelnek majd, az nagyon sok országnak, a gyengébb országoknak jelentősen fájni fog, tehát gyengül a devizájuk, és védeni kell. Az sem jó, ha túl erős egy deviza, és az sem, ha gyenge. Tehát valahol az egyensúlyban, mert az export és az import miatt, és akkor így a nagy költségvetésnek sem jó, illetve nekünk sem, mert tulajdonképpen nagyon sok minden, tehát függünk a más nemzetek valutáitól.
Jó, na most ugye sikerül megtakarítani otthon valamennyi pénzt, most nem sokkal vagyunk ugye a gazdasági válság után, nem sokkal vagyunk egy hazai pénzügyi botrány után. Akár sok pénze van valakinek, akár kevés, szerintem ugyanúgy gondolkodhat, mi az, amin biztosan nem buki el a pénzét, tehát amiben maximálisan megbízhat. Az olyan egyszerű emberek is, mint én, ugye úgy gondolja, hogy az állam kötvény, mert ott legalább biztosítva van a betett összeg, hogyha nem is jön rá sok pénz, de hát akinek nincs sok pénze, annak mindegy, hogy 2% jön rá, vagy 3%, szerintem akinek meg nagyon sok pénze van, szinte annak is mindegy. Tehát úgy gondolom, manapság az első számú szempont az, hogy biztonságos helyre kerüljön a pénz. Mi a te véleményed, illetve ezzel kapcsolatban mit szeretnél elmondani?
Uh-huh. Igen, igazad van. Úgy egyébként 100%-os biztonságú dolog nincs semmi.
Az államkötvény sem?
Nem. Minden. Tehát mindig egy nagyon-nagyon biztos befektetés, de minden kötvény, minden államkötvény az illető országnak a teljesítőképességétől, a fizetőképességétől függ. De ha Magyarországról beszélünk, itt biztonság van, tehát itt ezt most ki fogják fizetni. Viszont relatív elég alacsony a kamat, ugyanúgy, ahogy a banki kamatok. Úgy tűnik, hogy a korábbi magasabb kamatok veszélyes, tehát nem biztos, hogy ugyanúgy fognak emelkedni, mint a múltban. Ugye ez a jegybankoknak az alapkamat megállapítása a jegybankoknak egy nagyon jó eszköz. Tulajdonképpen ez valahogy, amúgy nem akartam ebbe belemenni, de beszélek szívesen. Egy országnak a jegybankja, hanem ilyen nemzeti bankja, Amerikában a Fed ezt a szerepet tölti be, de nem jegybank. Megvan egy középtávú inflációs céljuk, hogy jól működjön a gazdaság. Tulajdonképpen nem jó a túl magas infláció, és nem jó, ha nincs infláció, vagy defláció van. Most megmagyarázom ezt a másik szót. Például Svájcban elég régóta defláció van, és az azért rossz nekik, mert minden holnap olcsóbb lesz. Ezért senki nem akar beruházni, termelni. És ez baj. Mert a gazdaságnak a halála, vagy a stagnálása. Nem veszek meg egy asztalt, ó, hát egy hónap múlva olcsóbb lesz. Akkor ki fog csinálni asztalt? Akkor meg kell venni külföldről. Tehát egy országnak jó, ha egy kicsit valamilyen szinten önellátó. Mondjuk másrészt viszont értenek a pénzhez, rengeteg pénz áramlik, tehát ahhoz nagyon értenek. Tehát ezért nem jó, és egy olyan körülbelül 2%-os inflációt tart
ideálisnak középtávon az Európai Központi Bank is, Amerika is, az Angliai egy bank is, azt hiszem, megállít, igen, még egy-két ország is. Nálunk is egyébként hosszú távon ez lenne a cél, nálunk most 0%.
Na most, hogyha a biztonságról visszatérünk, tehát egyszerű gondolkodású ember, itt Magyarországon forintja van, miben érdemes neki gondolkodni, és nyilván itt túléphetünk, hogy mi az, amit a legbiztonságosabbnak ítélsz, és akkor mertünk följebb, hogy egyre több kockázat.
Igen, tehát biztonságos az állampapír, csak lehet, hogy valakinek nem lesz elég az a, nem tudom, 2%-nyi hozam, vagy egy egész valami. Attól függ persze, hogy milyen államkötvény, vagy milyen típusú papírt tud megvásárolni. Különböző dolgok vannak diszkont kincstárjegyek. Beszéljek erről, hogy mi a különbség a diszkont kincstárjegy és az államkötvény között.
Igen.
Ezek mind a két állampapír. Az államkötvény az jellemzően inkább egy évnél hosszabb futamidejű papír, az hiteljogviszony, tehát én kölcsönben adom az államnak a pénzemet, és ő kamatot fizet érte, évente kamatokat fizet. A korábban kibocsátott állampapírok még magasabb kamatozásúak voltak, viszont van egy másodlagos piaca, ahol lehet adni-venni. Majd most egy kicsit belekeveredtem az államkötvénybe, de majd mindjárt elmagyarázom, hogy ezt miért akartam elmondani, hogy a régebben, meg a most kibocsátott kötvények kamata különbözik, és akkor van napi árfolyamok is. Na most a diszkont kincstárjegy, azért diszkont, mert olcsóbban tudom megvenni diszkont áron, mondjuk, hogyha van 100 egységnyi, tehát mondjuk egy 10.000 forintos értékű diszkont kincstárjegy, az is mindig állampapír, akkor meg tudom venni 9.000, nem tudom, 900 valány forint, én most mondtam egy példát, és a lejáratkor 3-6 vagy 1 éves korában visszaadom, és megkapom a 100%-ot. Természetesen attól függ, hogy hol veszem, vannak esetleg valami forgalmazási, vagy valami számlavezetési költségek. A legkedvezőbb az államkincstár volt helyben. Pénzkivétel szempontjából is a többi ilyen.
Tehát ott lehet a legolcsóbban vásárolni?
Igen, igen. Igen.
Ami ott van a 13. keretben
az államkincstár, igen. Igen, ott is vagy vannak biztosan más új segítettségek.
Te sokat tudsz.
Laci.
Igen.
Nagyon biztonságos, csak relatív nem túl magas a kamata, mert véleményem szerint, ugye most 0% az infláció, de azért ez az Európai Unió által meghatározott inflációs kosár, ami ugye méri a különböző dolgoknak az árváltozását. Valóban nem volt régóta áremelés, igazából eléggé kedvezően alakult amiatt is, hogy ez jó nekünk, ha nincs áremelés, ugye, hogy a világon az olajár és a benzinár az alacsony, ez ugye tovább gyűrűzik a gazdaságban is mindenre jó hatással van, ezért nagyon sokan nem kell, hogy feltétlenül emeljenek árat, árverseny is van. Takartam még ebből.
Tehát a pénz, tehát a biztonságos befektetés.
Igen, biztonságos, igen. Aki azért a saját fogyasztói kosarához, saját inflációjához, mert van egy valamilyen típusú hitele, kicsit magasabb rezsivel működik, nem tudom, tető neki van egy saját fogyasztói, saját inflációja, azért neki lehet, hogy magasabb hozam elvárása is lehet. Vannak másfajta hozamszámítások is, akik a energia költségeket is beleveszik mondjuk Amerikában. A következő, amit egy ilyen magánszemély elérhet, ugye a bankbetétek az is szintén nagyon alacsony, biztonságosnak mondható, amennyire azt a bank egy biztonságos pénzintézet van, elég tőkéje, ezeket rendszeresen jelentéseket kell tenni. Ezek a nagy bankok mind azok tulajdonképpen. És másrészt, hogy mikor vannak ilyen, voltak ilyen bankbizalomvesztések, a nagy bankok tulajdonképpen olyan nagyok, hogy azok nem tudnak bukni, akkor mindenképpen mentést kapnak. Úgy szokták mondani angolul, hogy túl nagy, hogy bukjon. Annyira szétágazik a gazdaságban, hogy sokkal nagyobb kár lenne azzal, ha nem mentenék meg. Tehát az ilyen nagyokat mindig megmentik. Tehát egy bankban is bízhatunk, másrészt meg kell nézni a szerződést, hogy mit veszünk meg. igazi bankbetétet vagy bankbetéttel kombinált befektetési alapot, és akkor végignézzük, hogy azt mondják, hogy X hozam, és ott elérhet, ha, és akkor feltételekhez kötik, akkor azt meg kell nézni, általában nagyon hosszú a tájékoztató, de kell kérni értelmes magyarázatot arra, hogy jó, és akkor körülbelül mit jelent ez?
Kisbetűs szövegek?
Egy évre. Igen, azok elég apró betűsek és jó vasilag.
Itt ne féljen az ember attól, hogyha kisbetűs van, hogy akkor itt valami olyasmi van, hogy nem fogja megérteni, vagy...
Hát szaknyelven van, meg, tehát vannak, tehát ugye minden szakmában vannak olyan rövidített, gyakori kifejezések, ami a gyakorisága miatt kell egy speciális elnevezés, mert nem lehetne bonyolultan megmagyarázni. Viszont arra vannak a közvetítő emberek, akik dolgoznak ezzel, hogy ezt értetően elmagyarázzák, igenis el lehet azt. Tehát meg lehet mondani, magyarázni mindent, mert akkor az a, ha két mondatba kell, akkor el lehet mondani, igen, hogy egy évre nézve biztos a kamat, mitől, vagy ha nem biztos, akkor mitől függ. Tehát vannak ilyen. Igen.
Tehát ezt csinálod te például?
Én például ilyen befektetéseket hasonlítottam. Akkor vannak a befektetési alapok, ezt nagyon szereti a lakosság. Ezt azért szereti, ebben vannak hozamvédett, nem garanciát mondok, hanem hozamvédett. Az valamilyen feltételhez kötött. Általában kell tartani egy bizonyos időtartamig. Általában ez nem rövid, mert az alatt annak a pénzintézetnek ki kell termelni a annál magasabb hasznot, hogy ezt garantálni tudja. És általában nem garantált, hanem hozamvédett legyen. Tehát azért neki magasabb hozamot kell elérnie, hogy ezt biztonsan ki tudja fizetni az ő működési költségével együtt. Vannak ilyenek, de általában a befektetési alapok nagyon sokfélék. Azért szeretik, mert bármikor ki lehet belőle venni a pénzt, az árfolyam változásától függ, hogy mikor mennyi lesz a pénz, és igazából a biztonság abban van, hogy megnézzük, hogy hova fektetjük, megnézzük a költségeket, és azon a területen, ahova befektetjük, az biztos, milyen típusú eszközökbe fektet, és egy tanácsadó tulajdonképpen éppen akkor ilyen helyzetelemzéssel tudja mondani, hogy mostanában a pénz, például ami hasonlítanak az állampapíros befektetésekhez, ilyen pénzpiaci alap, kötvény alap, azok hasonló helyekre fektetnek, csak kicsit valamivel variálják, bármelyik nap ugyanúgy ki lehet váltani. Általában vannak összefüggések, és akkor különböző típusú befektetés alapok vannak. Vannak kockázatosabbak és kevésbé, tehát közepes kockázatúak. Ebben majd elmondom mindjárt, hogy tehát különböző területekre fektetnek, vagy különböző dolgokkal vannak variálva, vannak részvény alapok. Tehát ezek olyan közepes kockázatonak ítélném az állampapír és a bankbetéthez képest.
A befektetési alapokat?
Igen. A legbiztonságosabb tulajdonképpen az állampapír, így a sorban, a bankbetét valahol ott van, de eléggé alacsonyak jelenleg a kamatok, nem valószínű, hogy emelkedni fognak.
Tehát minél biztonságosabb, annál alacsonyabb a kamatok.
Igen, így van. Viszont ez nem azt jelenti, hogy... Tulajdonképpen minden kockázatos az életben. Ha megtanuljuk megérteni, és ahhoz a célunkhoz igazítjuk, akkor tulajdonképpen be lehet válni bizonyos kockázatokat, mert azok egy bizonyos idő múlva, persze meg kell nézni, vannak elemi dolgok, megnézzük, hogy jól működik a cég, be van jelentve, engedéllyel teszi a tevékenységét, az, ha valaki oda tartozik, tudja igazolni magát, megvan hozzá megfelelő engedélye. Tehát ezeket mind lehet ellenőrizni, ezeket el is kell kérni, igen, igazolványon együtt. Nekem is volt, hogy szokták elkérni az igazolványomat. Na.
Jó, ami gondolkodó, hogy például Angéla elfér ott itt a mellett?
Igen.
Akkor igen. Angéla, üljél oda itt a mellett, mert Angélának rossz a füle.
Ja, jó. Én teljes kakom van.
Gyere.
Gyere,
mindig ez volt a baj, és általában a mikrofont kellett, hogy kapjam. De, és most jobb lett egy kicsit?
Igen.
Jó. Ó, ne haragudj.
Nem baj.
Na, szóval biztonság. Igen, jó, alacsonyabb kamat, biztonság. Igen. Igen. Mondjuk volt pici egyébként korábban sokkal magasabb kamat az állampapíron, de ugye akkor nagyon szükség volt a pénzre, tehát amikor ez olyan ugyanolyan, mint a piac, kereslet, kínálat. Na, befektetési alapok azok is tulajdonképpen biztonságosak, ha megismerjük, és úgy kezeljük, ahogy tehát annyit fektetünk be is úgy, amilyenek a céljaink.
Tehát ehhez kell már érteni, ugye? Tehát egy bankbetéthez, egy állampapírhoz pénzt betenni, ahhoz nem kell szakmailag érteni. A továbbiakhoz van szükség igazából a bankügyi pénzügyi tanácsadókra? Hogy az a laikus megértse, hogy miről van szó, mit jelentenek a szerződésben lévő szövegek?
Szerintem lehet szükség, de tulajdonképpen ha valaki elkezd utána járni, és kérdez, és egyébként ahol forgalmazzák, ott mindenki megmagyarázza, tehát elmagyarázza, vagy ahol pedig nem, ott nem szabad megvenni az ilyeneket, tehát ezeket alaposan körül kell járni. Nincs olyan, hogy valami csak előnyös, mindig van olyan, hogy valamilyen szempontból van egy másik jellemző, ami lehet, hogy ránk nézve hátrányos. Tehát mindig van ilyen. De ha ez pont illeszkedik, ami, hogy mondjuk egy példát. Valakinek van X mennyiségű pénze, valamit eladott, mondjuk. És akkor hogyan fektesse be? Szoktak mondani, hogy most nehéz kérdés, mert ugye bizonyos különböző jövedelmi szintek, különböző vagyoni szintek vannak. Mondjuk azt szokták mondani, hogy jó lenne 3-6 havi tartalékot képezni, ami a napi életünkre mindenképpen kell. Tehát ez mindenképpen legalább 3 hónap, de igazából ideális az 6 hónap lenne. Jó lenne, ha lenne egy védelem, amikor ha valamilyen nagy kiadásunk van, esetleg egy hitel, akkor arra valami minimális fedezet lenne, egy olcsó hitelfedezeti biztosítás. Minél jobb, tehát én nem vagyok biztosítás ellenes, igazából jó, ha meg tudja valaki tenni. Tehát pár ezer forintért levédeni egy nagyobb hitelösszeget, hiszen ha valami történik a kenyérkeresővel, akkor adják.
De most úgy néz ki, hogy én veszek fel mondjuk 500 ezer forint hitelt mondjuk egy évre, és akkor erre kötök egy biztosítást, hogyha nem tudom kifizetni, akkor helytáll a biztosító? Hogy ezt hogy értsük?
Igen, többféle van, igen, többféle biztosítási típus is van. És a biztosítás nagyon biztonságos. Nagyon. Tehát ott egy nagyon különböző garanciák vannak. Nem hozamvédelem, nem védelem, garanciák. Ha most ebben az esetben azt mondod, hogy 500 ezer forint, és egy évre szokott mellette lenni hitelfedezeti biztosításhoz, ha valami tragédia történne, akkor fizeti ki jellemzően. Amikor azt mondod, hogy nem tudod kifizetni, tehát jövedelem kiesés volna, akkor arra van egy másik típusú ilyen jövedelem kiesés, tehát munkanélküliségi típusú biztosítás. Az az igazság, hogy ezeket is nagyon alaposan meg kell nézni, és minden egyes pontját megkérdezni, egy jó sok kérdést föltenni. Na és mi van akkor, hogyha ekkor leszek munkanélkül, és ez eddig tart? Akkor is beleessek-e abba, mert ezek itt a nagyon trükkösek, tehát hogy ezeket mind tudni kell, mert különben akkor nem fizet. Egyébként jók a biztosítások, csak az nem olyan, hogy 2 perces történet, azt nagyon alaposan át kell látni, és igazából, mivel ismerem a szakmát egy kicsit belülről, mivel én is kötöttem más által, én tudom, hogy én egy nehéz eset voltam, mert többször átrágtuk, és akkor még vissza kellett hűnjem, és mondta, hogy tudta, hogy nehéz eset lesz. Hát mondom, hogy szeretek fölkészülni, hiszen az ember azért választ valamit, hogy jól megnézi, hogy mibe teszi azt a pénzét, és hogy miért, hogy ez megfelel neki, vagy nem. Igazából a saját véleményemet mondom, a biztosítás az nem befektetés, bár szoktak árulni befektetésként biztosítást, ez egy speciális biztosítási fajta, ez egy ilyen, úgy mondják, hogy unit link, tehát azt mondják, hogy kicsi biztosítás, és a többit forgatjuk. Csak az igazi befektetés, és ott is befektetési alap van, csak úgy hívják, hogy eszközalap, a biztosítóknál eszközalapnak igen, de ugyanaz jellemzően, és a külön önállóan pedig lehet külön befektetési alapot venni. befektetési alap azért egy követ egy ilyen fejlettebb befektetési forma, van benne hozamvétett is, és vannak benne minimális hozamúak is, és vannak benne szép extra hozamok is. Ismerni kell, és nagyon jó, meg biztonságos helyről is, magas tudású cél, tehát ahol jól kezelik, van egy múltja, és oda valószínűleg érdemes befektetni. Igazából nagyon sok ilyen alap van, ezeknek vannak ilyen nyilvános tájékoztatói, tehát vannak a befektetési alapoknak ilyen rangsora. Igaz ugyanúgy mindig el szokták mondani, hogy a múltbeli hozamok soha nem jelentenek garanciát a jövő időre, mert ami elmúlt, az egész szemestet belelépünk egy folyóba, az a víz arrébb ment, és a következő az egy másik szituáció. Tehát megint újra meg kell küzdeni, viszont valamit már jelent, hogy egy tőkerős cég, értékes szakemberek is tudják, amit csinálnak, tehát ez már valamit jelenthet. Pláne engedélyen végzik, és kellően alá tudják támasztani, hogy miért csinálják azt a döntést. Szeretnék most így, én úgy beszélek, hogy így eszembe jutnak a dolgok. Akarnák kérdezni?
Nem, de kérdezzetek.
Nyugodtan. Nem tudom, hogy jó felé kanyarodok-e a témában.
Jó, azért hagyunk, hogy kinek van sok pénze, vagy kevés.
Azt nem kevés meg neked.
Kevés,
az inkább marad.
Elmutatok az
a biztonságosabb. Ha lehetne a biztosításon belül, én többféle biztosítási befektetési módot ismerek. Ugye egyrészt van a tőkésített hozamú biztosítás, másrészt pedig vannak ezek az értékpapírok, az úgynevezett, én csak durván tudom megfogalmazni, a temetkezési biztosítás, ahol például 10 évig gyűjtögethetek, az a hozam az enyém lesz, de értékkövetően életem végéig tudok így félretenni, hogy az itt maradottak ne okozza a gondot. Tehát, hogy ezek, mivel értékkövetően van a lényeg, hogy azok jó befektetéseket pillanatnyilag vagy...
Erre a célra, igen?
Erre a célra.
Igen, és biztonságos.
És ez ugye idő, és ez biztonságos.
Igen.
Köszönöm.
Igen. Persze, persze. A biztosítók, a nagy biztosítók, mindegyik nagyon biztonságos, meg egymást viszont biztosítják. Uh-huh. Tehát mindig az a lehető legbiztonságosabb. Viszont nem, tehát ha meg is forgat egyrészt bizonyos típusú, meg van határozva, hogy hova fektethetik, fektetnek ők is kockázatos területekre, azt érdemes hosszabb távra meghagyni legalább 5 éven túl, nem is szabad hamarabb kivenni, tulajdonképpen egy biztosítás minimum 10 évig érdemes, vagy minél hosszabb ideig. Igazából az én véleményem, lehet belőle hozam, lehet biztos, tehát a biztosítás fejében a biztosító költsége, ezért soha nem lesz akkora magas hozam, mint ha máshol fiatatnánk a pénzt. Viszont azt, amit ígér, azt megadja. Vannak magasabb, tehát úgy magasabb kockázatú helyekre fektetnek, ugyanúgy, tehát olyan, mint a befektetési alapok, csak a költség szerkezete sokkal magasabb, és folyamatosan emészti a hozamot. Ezért kell egy kicsit óvatosabbnak lenni, amikor valaki azt hiszi, hogy de jó helyre fektettem a pénzt, az alapvetően igazából biztosítás, mert magas költségszerkezettel működik, hiszen nem csak egy befektetés, hanem közben a biztosító egy kockázatot vállal, kifizet egy összeget arra, amire bevállalta. Valami tragédia történik, vagy valami esemény, biztosítási esemény, mondjuk akár bármilyen típus, bármilyen egészségromlás, ilyesmi, akkor ezt ki kell fizetni abban a pillanatban. Ilyen szempontból viszont jó, hogy lehet, hogy valaki csak 100 vagy 200 ezer forintot fizetett, vagy nem tudom, egy-két éve fizeti, valamennyi összeg benne van, és ha véletlen valami tragédia érni, vagy valami negatív esemény, az nem jó, viszont akkor néhány milliót is kaphat. Tehát a kicsi pénzéhezt, igen, a kicsi pénzéhez, azért mégiscsak, viszont én számomra nem ez az igazi fiatatása a pénznek. Az, amikor az ember kicsit úgy nézi, tehát picikét meg lehet nézni, hogy valamit olcsón venni a piacon, és egy megfelelő időpontban eladni, mert mindig van, aki meg akarja venni, tehát vannak pénzpiacok, tőkepiacok, ahol folyamatosan szükség van pénzre a gazdasági szereplőknek, van egy napi ára, és akik valamennyire értik ezeket a, vagy egész jól értik ezeket az összefüggéseket, nagyon-nagyon szép hozamokat tudnak elérni. Tudom, hogy sokan mondják, hogy sokaknak van egy olyan véleménye, hogy az igazi az, amikor valaki megtermel és új értéket hoz létre, tehát az az igazi, az ő számára az igazi jövedelem, ebben is nagyon igaza van, viszont bármennyire mondjuk, hogy ez spekuláció, az azért néha a hátránya is van, ha nem lenne olyan piac, ahol naponta lehetne adni-venni, akkor a gazdaság nem tudna annyira olajozottan működni.
Tehát a tőzsde, igen.
Tehát amelyik országban fejlett a tőzsde, ott jól működik a gazdaság. A másságból az első jeleket úgy figyelték, hogy na emelkednek a részvények az amerikai piacon, illetve a többi piacon, de legfőképpen Amerikában, amikor nagyon lesték minden egyes nap, hogy na elindult az emelkedés. Szeretnétek tudni, hogy hogy lábalt ki Amerika a válságból?
Igen. Mert hogy kihúzott bennünket is.
Hát, annyira nem kapkodt el.
Hát igen, nekünk egy saját válságunk is van, vagy volt sajátunk is.
Tehát a léddel van, ugye?
Hát az is, igen, de nagyon-nagyon sokan. Hát ugye úgy indult el, hogy itt mikor, hogy én mit tapasztaltam. Nagyon sokan mondták, hogy itthon 70%, tehát a jelzálók hiteleket, a lakosságnak, az ingatlan értékének a 70%-át adták oda, és akkor néhányan mondogatták, belszeg más országban 90%-ot is adnak Amerikába, és olyan olcsó kamat, és akkor így. És akkor tulajdonképpen nálunk is egy-két bank elindult, hogy az ingatlan értékének a 90%-a körül az új ingatlanoknak, mert hogy az majd feljebb megy az ára, vélhetően egy ilyen feltételezéssel, azért elindult egy-két bank, és főleg devizában. Na, menjünk vissza Amerikára. Nagyon-nagyon sokan kaptak úgy hitelt, hogy nem volt igazi stabil ellentételezése. Tehát itt viszonylagos volt a jövedelem, és az ingatlanért, és egyéb problémák is előttek a gazdaságban, a munkanélküliség, bedőltek a hitelek, egyre több nem fizető adós lett, folyamatosan akkor nem tudták fizetni a lakást, árverésre bekerültek a lakáspiacra, ugye akkor ez leviszi az árakat, jó, és ez beindított egy hullámot, hogy egy ingatlan áresés lett. És megtörtént az, ami itt nálunk is, ugye, hogy a hitel az, tehát volt az 100%-os lakás, a 90%-i hitel, az elkezdett növekedni, mert a tartozáshoz megnövelte az értéket. Az ingatlan, azzal, hogy sok betölt ingatlan bekerült a lakáspiacra, az ment lejjebb, mert ugye most sok a kínálat, és a hitelek ennyire, közben munkanélküliségi növekedés, azért nagyon figyelnek, minden országban próbálják az infláció mellett, hogy a munkanélküliség csökkentésének sok-sok egyéb dologra figyelnek, és akkor beakadatkoznak. Lényeg, hogy na, és mi közünk ahhoz, hogy ott bajban vannak, ugye olvastuk egy 2007 körül, hát annyit, hogy a világ összfogyasztásának Amerika a nagy fogyasztó. Mindenhonnan. És ha ő azt mondta, hogy nincs pénze egy ilyen nagy erős gazdaságnak, akkor nem rendelt máshonnan. Leálltak a kereskedelem, a megrendelések. Így nagyon sok cég láncba tönkrement, amit ott előtt például ez az amerikai fogyasztás tartott el. Tehát beszűkült a gazdaság, egy válság alakult ki, és az tovább gyűrűzött, mert nem maradt ott helyben. Mert nagyon, tehát mindennel összefügg. És akkor átjött ide hozzánk is. Ráadásul mi is éppen a devizahitelezés kellős közepén, és ugyanezt megéltük, ugye, ha nem is voltunk ennyire nagy magas mértékben hitelezve, viszont hát talán az kellett volna, hogy megállítani olyan értelemben, hogy nem hagyni, hogy esetleg a hitelmennyiség vagy a tartozás az, ha felvesz valaki 100-es, tehát mondjuk 10 millió hitelt, és elmegy 120%-ig a tartozás, 120-130, tehát 13 millió forint lesz, akkor itt le kellett volna állítani, és el kellene köszönni, hogy akkor most az adós adja vissza. Igen, akár adja el az ingatlant, nem pedig amikor már annyira vészes, hogy már az élete végéig tartozik, talán adósság rabszolga lesz, vagy ha még örökölni a gyereke, akkor még azt is örökli, nem örökli egyébként, de tehát, hogy egy olyan lehetetlen, kilátástalan helyzet, ami néhány embernek szó szerint a tragédiát okozta.
De ezt miért csinálták a bankok?
Nem ők csinálták, ez a gazdaság, tehát a forint és a különböző deviszák, a svájci frank, euró, illetve a japán jenben is hiteleztek, az ennyire elment a két devizapár, tehát a mi forintunk annyira legyengült nagyon sok minden következtében. Tehát, ha gyenge egy gazdaság, akkor annak a gazdaságnak a devizáját, valutáját leértékelik.
De a bank az nem tudott valamit, nem tudta volna megoldani, hogy hát nem fogja tudni kifizetni a 10 milliós
igazat. Kellett volna egy szabályozás valószínűleg, egy másfajta szabályozás, ez most saját véleményemet mondom. Osztrákoknál van olyan hitelezés, hogy kreditbiztosítéki jelzálog. Tehát van egy 10 milliós hitel, és 130%-ra elmegy a hiteltartozás, azonnal leállítják, és ezt annyit adnak, általában 50%-ot adtak Magyarországra hitelt. Na most, hogyha 50% az ingatlan értékének, tehát az ingatlan értéke lejjebb megy, és a hiteltartozás megnövekszik, mert nem tud fizetni az adós. Mondjuk a 10 millió forint, csak hogy így könnyebben beszélünk, elmegy a 130%-ra, tehát 13 millió forintra, ez még mindig itt alatta van, és akkor azt mondják nagyon emberségesen egyébként, hogy jó, akkor ütemezzük át, ha baj van, nézzük meg, hogy lesz-e jövedelem, akkor kapjon fél évet, és akkor csökkentve fizessen, vagy ne fizessen, most a 2 hónapig nincs munkája. Vagy pedig, ha nem tudja, tehát kilátástan, akkor adjuk el az ingatlant, és igenis eladják, mert még mindig jobb, mint ha idáig menne, és azzal is tartozik, mert olyan nincs, mindenhol meg lehet találni egy embert. Nem lehet, hogy majd utána nevet változtat, és elbújik a földön valahova, tehát ez nem élet, tehát azzal tartozik. Persze van csődtörvény, most már elvileg nálunk is lesz, igazából.
És mi van, ha tényleg nem tud fizetni?
Általában nem szoktak tudni fizetni, nem szoktak tudni fizetni az emberek, hát elárverezik az ingatlanát.
És hát, és hogyha abból se jön össze az ár, amivel...
Hát különböző, most mindenféle megoldások vannak, különböző ügyvédi csoportosulások, és pereskednek az ügyfelek, és vitatják a szerződést, és akkor meglátja a bank is egy gazdasági szereplő, rá is vonatkoznak a törvények, a jog, és két szereplő között történt a szerződés a bank és az ügyfél között. És ha úgy vélik, hogy az ügyfélnek igaza lehet, akkor a bank visszatérít neki. Ha nem, tulajdonképpen most a csődtörvénnyel, ez nagyon sok országban működik. Igazából kíváncsi leszek, hogy nem tudok még pontosan, nem olvastam minden részletét végig. Igazából az arra szolgál, hogy adjon egy újrakezdési lehetőséget, hagyjon meg annyi eszközt, hogy újra tudjon élni az ember, és újra tudjon jövedelemhez jutni, és legyen egy kiút, egy alagút, és akkor lehet, hogy megengedik, hogy valamit ne fizessen vissza. Tehát, hogy adjanak neki egy esélyt.
És akkor érdemes ilyen esetekben pereskedni, mert kitolódik az idő.
Hát végül is igen, mert ha végül is igen, a pereknél tulajdonképpen akkor én nem vagyok jogász, tehát ebben a területben nem mennék bele, de nagyon sokan
igen, én sem akarok belemenni, csak a taktika.
Akinek nincsen pénzzel hitelt fizetni, hát az ügyvéd az megint olyan órabérrel dolgozik, hogy...
És mit tud csinálni egy olyan ember, akinek nincs tőkéje, viszont szeretne megtakarítani, de csak így havi viszonylatban tud megtakarítást.
Igen. Hát van a bankban, vannak... ilyen különböző típusú ilyen betéti számlák, szintén viszonylag eléggé mérsékelt kamatra, esetleg ott lehet elkezdeni. Azt is tudnám mondani, hogy lehet devizát venni, különböző devizát, és akkor az már kockázatkezelés, ha azt mondom, hogy veszek dollárt, veszek eurót, angol fontot, tánkoronát.
Volt egy kollégám, aki mindig figyelte az eurónak az értékét. És amikor úgy látta, hogy most lejjebb ment az euró, akkor ő vett egy bizonyos összegű eurót, akkor amikor azt látta, hogy most fölmegy az eurónak az ára, akkor eladott belőle.
Igen. Igen, igen, ez is egy jó megoldás. Ez nagyon ügyes dolog, igen.
Csak hogy ott van közt egy kezelési költség áré, és amit még ki kell bulizni.
Igen, 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 igen. Nem egyszerű történet ez, igen, nem egyszerű, de az is egy jó megoldás. Aztán lehet például 10 000 forintos államkötvényeket venni, vagy állampapírt. Ugye 10 000 forint az sem olyan vészes, de vannak befektetési alapok, amik rendszeres megtakarításokat megengedélyeznek, tehát akár 15-20 000 forintos megtakarításokat havonta. Én ilyenekkel foglalkoztam, ezeket nagyon szerették, mert ha véletlen valakinek nem volt egy hónapban annyi pénze, akkor nem büntették meg, nem mondták, hogy jó, abba hagyjuk, nem fizettünk ki, akkor az a pénz ott nem dolgozott, de azért szerették, szép hozama van. A befektetési alapoknál ez a rendszeresség, ez a rendszeres befizetés, ez annyiból, ez nagyon biztonságossá teszi. Mindjárt mondok, hozok egy papírt, szabad hoznom, mert meg szeretném azt mutatni, hogy van benne egy átlagértékhatás, így ez egy ilyen kifejezés erre az esetre, de nagyon biztonságosá lehet tenni a befektetési alapot a havi megtakarításnál. Nem mondom, hogy miért, meg fogom így elmagyarázni.
Igen, de mi nem fogjuk látni. Az a baj, hogy mi nem fogjuk látni.
Jó.
Így magyarázni kell. Tehát mindenképpen valahogy elmagyarázni.
Nem, el tudom magyarázni.
Rajzolod még talán, de ha írod, biztos, hogy nem.
Jó, el tudom magyarázni. Tehát kimegyünk a piacra, és mostanság mondjuk mit vegyünk, a paradicsomot. Most nem tudom, 500 forint a paradicsom. De majd télen elképzelhető, hogy 700-800-1000 forint lesz. Különböző napokon veszünk, vagy különböző hónapokban. 500 forint, akkor lesz majd 600 forint, 700. Így most egyszerűség kedvéért így lassanként emelem. De volt nyáron esetleg 300 forint is, ugye? Na. És ha ugyanígy a befektetési alapnak a napi ára változik, azért változik, mert különböző területekre fektetnek be, különböző befektetéseket vesznek, úgy, mint a piacon, még különböző zöldségeket, gyümölcsöket, csak ők befektetési termékeket. És ugye megveszik kulcson, x ideig tartják, nagyon értik azt, hogy mikor mit kell eladni, mit kell mikor megvenni, mert hogyan működik az egész világgazdaság, és hogy működnek ezek a pénzügyi közlekedő erények. Én szoktam mondani, hogy ez olyan, mint a közlekedő erény, hogy amikor baj van valahol, akkor kiszalad onnan, tehát baj van a világgazdasággal, jön egy rossz hír, akkor a tőzsdéről kimenekülnek a pénzek, és gyorsan aranyba, állampapírba, banki, bankbetétbe, valahova biztonságos pénzpiaci alapba ilyen helyre menekül, és aztán, de olyan, ahol hamar ki lehet venni, és aztán visszamegy. Tehát pillanatok alatt, vagy valamelyik devizában, körülbelül kifejezetten a szakemberek nagyon szeretik a devizát, nagyon kockázatos. Szoktam mondani az egy nagyon kedvenc brokerek, akikkel dolgoztam, hogy a deviza az olyan, mint egy kostor, végén a bojt, az csapkod a legjobban, viszont azzal lehet a legtöbbet nyerni viszonylag rövid idő alatt. Nagyon képzett emberek, de extra hozamokat lehet elérni időnként, és veszíteni is. Tehát az extra hozam az azt jelenti, hogy bizonyos összeggel olyan havi 5-7-8-10% hozamokat is elérhetnek.
Nekem a bank, az OTP, megmondom OTP, ajánlott takarékszámlát. Ez milyen? Hogy működik? Ők ugyanazt mondták, hogy napi kamatozású, és akkor veszek ki belőle, amikor akarok, akkor teszek bele, amikor akarok, tehetek akár minden hónapban különböző összeget, tehát nem egy kötött valami.
de ez hogy néz ki az, amikor napi kamatozás?
Betétnek hívják? Vagy?
Nem, számla.
Számla, és nem mondták, hogy befektetési alap, hogy valóban befektetni?
Nem, ez a napi kamatozás, havi rendszerességgel kell egy összeget befizetni.
Értem, nem mondtak.
És akkor ezen felül lehet még pluszba fizetni, vagy kivenni.
Értem, akkor ez valószínűleg egy egyszerű betét.
Számla, úgy mondják, hogy takarékszámla.
Betét, csak ez a nevet. Bármit lehet neki adni. Egy olyan, hogy takarékoskodunk, és akkor csináltak rá egy programot, hogy jó, akkor legyen egy neve, minden banknak van ilyen, hogy mit tudom én, a különböző bankoknak van ilyen.
Ez azért jó, mert van egy takarítása,
de ez a napi kamatozás, ez jó, rossz, vagy
hát, mit mondtak egy évre? 2%-ot, 2,5%-et?
Hát mivel, ha rendszeresen minden hónapban teszek be, ugye, ezt mondták, hogy mindig változna.
De egy évre milyen kamatot ígértek?
Semmiet.
Hát igazából semmi.
De valamit kell?
Akkor az befektetési alap.
Befektetett.
Ígérni, tehát hogy milyen, tehát ha valaki nem tudja megmondani exaktul, hogy most egy éppen 2% lesz a kamat, akkor az nem betét, hanem valamiféle másfajta termék, az valószínűleg egy befektetési alap.
Igen,
és hívhatják számlának is, vagy tehát, hogy mi van mögötte.
Ez csak a pénzmozgás tulajdonképpen, csak van rajta egy fix összeg, ami minden hónap oda megy, és ebből tud a bank gazdálkodni, jelen esetben az OTP. Az ügyfélnek pedig azért jó, mert erről ugye nem lehet teljesíteni számlákat, de ha gyűjtögetek, és úgy tönkre ment a mosógépem, akkor innen
tudom kíváncsi a kamatra, hogy végül is.
Jó, csak magyarázom, hogy...
De meg kell tudni mondani, ha nincs meghatározva, hogy egy éppen milyen kamat van, akkor az valami olyan jellegű termék, amit valóban befektetnek, és majd a elvárható hozam szerint lesz valami. És persze napi a befektetési alapnál napi árfolyam, napi értékváltozás van, ez nem jelent rosszat, csak ahogyan befektetnek, és annak hozamai keletkeznek, akkor naponta elszámolnak, ahogyan működik az a befektetési alap. Az egy társaság, egy kifejezetten befektetésre szakosodott társaság, nagyon ellenőrzött, tehát az is nagyon biztonságos. A bankbetétnél ott kell egy kamatot mondani. Ha kombinálják valamivel, általában befektetési alappal szokták kombinálni, akkor is viszont megmondják, hogy a betéti részére kamat, a bankbetét, annak fix kamata van, és akkor le lehet osztani napi kamatozásra, de akkor körülbelül olyan 2% körül osztva 365 nappal, mert a 365-tel osszuk, az az egy napi kamat.
De ott viszont kötött, ha ígérnek kamatot. Tehát ott ha valami időre lehet.
Na, visszamegyek ez az átlagérték. Tehát ez amikor a havi rendszeres megtakarítás megy, például egy befektetési alapba, ott nem baj, hogy nem ígérnek hozamot, hogy na, egy év múlva 10% lesz a hozam, nem baj, hogy nem ígérik meg, mert nagyon biztonságos, ha megnézi valaki, hogy milyen típusú alapba fektet. Tehát például egy olyan területre, ami egész biztos, hogy csak növekedni fog egy vagy kettő vagy három év távlatában. Annyit azért ott tudnunk kell magunkról, hogy tudjuk-e a pénz nagy részét legalább egy vagy kettő évig tartani, vagy pedig ha nem, akkor beválom, egy picit ingadozik. Általában nem szokott elveszni a pénz, az nem veszik el. Jó területet kell választani, ilyenkor tényleg szükség is egy jó tanács, hogy mondjuk a feltörekvő piacok, olyan területek, aminek a gazdasága jó, tehát stabil államok, nem háborús övezet, és nagyon-nagyon szétterít, több helyre fektetik a pénzt, és annál stabilabb, biztonságosabb. Tehát olyan nincs, hogy minden egyszerre tönkre menjen. Olyan nincsen, hogy egyszerre több ország, többféle cég, több területre. És akkor ez a különböző időpontokban megvásárolt, tehát különböző minden hónapban bemenő pénz, különböző árfolyamokon, különböző árakon megvesszük azt a pénzüket, tehát bemegy mondjuk 5000 forint minden hónapban, vagy 10000 forint. Egyik hónapban ilyen áron vették, másik hónapban drágább volt, akkor kevesebb darabot kaptunk érte, a harmadik hónapban megint egy másik áron, úgy, mint ahogy a paradicsom változik, és akkor ez egy bizonyos időtartamban folyamatosan emelkedő értéket fog biztosítani azért, mert amikor olcsó volt az ára, igaz, hogy az árfolyam, akkor vettem volna ki, akkor nem jártam volna jól, de mivel olcsón vettem, én jól jártam. Amikor pedig fölment, ez, amit itt olcsón megvettem, ez is fölment, itt amikor betettem, itt a drágább árat kellett megvennem, kevesebb darabot kaptam. Itt is kaptam x darabot, egy többet, itt megint x darab mennyiséget. És ahogyan így változik az ár minden hónapban, különböző árakon veszem, és amit olcsóban vettem, az megemelkedik az értéke. Mert mindig változik az aktuális árfolyam szerint. Tehát úgy akarom mondani, hogy például, jó, ne magyaráztam, 300 forint volt nyáron a paradicsom, volt 10 000 forintunk, vettünk mondjuk mennyit, ugye azt mondja, hogy 3 kiló, akkor az 900, 30 kiló körüli valamennyit. Akkor lett ott 30 valamennyi egységünk. Amikor 500 forint, akkor nem tudok venni csak 20 kilót. Viszont az előző 30 kiló, ha nem romlottna meg, mondjuk de vegyünk olyat, ami nem romlik meg, tehát ilyen értékálló. Tehát 30 kiló, igen, meg a következő időszakban a 500 forintos az 20 kiló, a 30 kiló az megemelkedett, és a 20 kiló az 50 kiló, és az 50 kiló megemelkedett a 500 forintos árra. Tehát amit olcsóban megvettünk, az a 30 kiló, az nagyobb mennyiség, az hozzáadódik az 20 kilóhoz, az 50 kiló, és az 50 kilónk az most már 500 forintos áron ott van, tehát 500-szor, igen, tehát megemelkedett.
Tehát az olcsó ár az mindig bedolgozik, amikor igen, már kevesebb igen, lesz, igen, és azt megemeli, igen, hogy mégis több
igen,
lesz akkor.
Egy ilyen lineáris növekedés történik, egy ilyen folyamatos emelkedés történik, és a válságban így csináltam biztonságos hozamot, euróban az egyik befektetőmnek így. Akármit ingadozott, 18%-os euró nettó hozama lett, így. Mert akármit vettünk, ehhez az kell, hogy jó irányba tegyük. Tehát nem háborús övezet, nem ahol most, amit már hall az ember, mert a jövőt nem tudjuk megjósolni, mert bármi lehet, tehát nincsen soha 100% biztonság, de olyan területre, amit hogy minden onnan jól bevásározunk, hogy biztos, hogy az biztos, hogy működni fog, mert esznek az emberek, mert ezt X mennyiséget ugyanígy fogyasztanak, tehát olyan, ami egyszerűen amíg világban, és vagyunk, akkor az mindig stabilan működik. Tehát ilyen terület, így nagyon szétforlasztva az olyan jellegű cégekben. És akkor persze az ilyen jó mély elemzéseket kap az ember ezekről a különböző jellegű dolgokról, és ha szét van forlasztva, sok-sok cégnek a részvényébe fektet be egy befektetési alap, és nagyon sok szakember van, és a nagybani piacon minden olcsóbb, tehát ők is egy nagybani tőkepiac, ott minden olcsóban tud vásárolni. És ezért nagyon szép hozamokat el lehet érni. Válság előtt 40-35-50-55%-os euróhozamok voltak a befektetési alapokban. Ez mostanában már mérsékeltebb. Tehát mostanában a jegybanki alapkamatok is, és minden ilyen befektetési alapok, tehát amilyen népszerűbb, mondjuk így könnyebben elérhető és különösebb felkészülés, nézegetés nem kell hozzá, csak időnként kell átnézni, azért érdemes bizonyos változásokkor átnézni, bizonyos időben, de egy évente legalább egyszer ilyen tanácsadóval. Ezek úgy még nem annyira kockázatosak, főleg ha legalább 3 évig tudja tartani az ember az zömét, és belőle ismeret közben ki tud venni. Tehát nyugodtan ki lehet venni, az, hogy csipeketi, attól még nem fog a hozam jelentősen lecsökkenni. És akkor vannak, menjünk a kockázatosabbak felé. A részvények, hát itt már tényleg nagyon kell egy szakértő, aki folyamatosan figyel bizonyos típusú irányú befektetéseket. Itt nagyon sok szakosodás van, különböző szakemberek, akik lespecializálódtak, és naponta mindent figyelnek, mindenet, mindent. Reggel azzal kelnek, hajnalba és késő este ezzel fekszenek.
Ők az igazi törzsdebúrok, nem?
Igen, igen. Nagyon izgalmas, igen, igen, igen.
Tehát néznek 6-8 monitort, ugye? Örökké ott vannak.
Kettőt legalább, ilyen jó nagyot, kettőt legalább. Igen, és akkor bizonyos, vannak ilyen jelentési napok, nagyon érdekes, ugye? Általában kedden jelent Amerika, megvan az időpont, és akkor ott ülnek a rádió előtt, és hallgatják eredetében a híreket. Vagy nézik azonnal, hogy mi történik, és ugrásra készen ott vannak a gépnél. Benn vannak egy pozícióban, van egy várakozásuk, és akkor ott akkor csinálnak
dolgokat. Egyből indítják a tranzakciót.
Igen, talán nem, mert benne vannak, már előtte készülnek.
Csak megnyomják a gombot, hogy igen, vagy nem.
Benne vannak egy nyitott, vagy tehát egy mondjuk a deviza brókerek. Ők nagyon gyorsan kell, hogy reagáljanak. Benne vannak egy bizonyos típusú devizapárban, valahogyan többféle művelet van, nagyon sok ilyen szakmai kifejezés van, és akkor nyitva vannak. És ahogyan reagál, akkor figyelnie kell, vagy lezárja, vagy hagyja tovább, és akkor megpróbálja kinealizálni a legmagasabb hozamot, de biztonságra törekednek, inkább többször csinálják. De nagyon ügyesen megcsinálják ők is a maguk technikáját, hogy biztonságos legyen. Elég szép hozamokat tudtak elérni.
A hétköznapi ember szintjén mekkora az az összeg, amivel úgy már érdemes
tőzsdézni?
Nem tőzsdézni, mert azt mondja, ez nem a hétköznapi szint szerintem. Tehát van egy adott jövedelem, abból meg tudok takarítani X összeget, mondjuk havi 20.000 forintot, ez éves szinten ugye 240.000 forintot jelent. Pillanatnyilag ezzel mit lehet kezdeni, mert ebből nagyon soká lesz nagy. Ez marad mindig a kicsi szintjén. Tehát mekkora az az összeg, amivel már mert úgy érdemesebb.
És mi lenne a cél?
És kockázatosabb, vagy nagyon akarod szaporítani, vagy csak a biztonságosan?
Mert a befektetési formákra, vagy illetve megtakarítási formákra gondolsz, ugye, Laci?
Igen, megtakarítási igen. Formákra.
Igen, például, mint a lakáskasszák, vagy...
Mi lenne a cél?
Lekötni.
Mondjuk az, hogy egy...
Egy biztonsági tartalékot.
Egy éves biztonsági tartalékot. Uh-huh. Össze tudja
hozni
történetesen. Tehát, hogyha egy évig sújt valami olyan dolg, ez mondjuk a munkában, tehát az aktív embereknek a részéről mondom, de vegyünk egy olyan célt, hogy történetesen családi ház fel akarok újítani, egy szobát, egy bútorcsere, ami a manapság már a bútorok ott kezdődnek, hogy a csillagos
ég
kell hozzá, teszem azt 750.000 forint, nekem van havi megtakarításom 20.000, ebből hogy lesz, mi hamarabb 750.000?
Hát többféle választás van, ugye van a bankbetét, tudjuk mennyi a kamat, viszonylag alacsony van az állampapír, ezek nagyon biztonságosak, akkor van a befektetés alap, itt már körül kell nézni és egy jó tanácsadót kell keresni. Érdemes kiválasztani, brókercégekhez is lehet menni, tehát vannak ilyen pénzügyi közvetítők, nagyon meg kell nézni, hogy ki milyen költségszerkezettel dolgozik, mert az a hozamot megemészti. Tehát egy befektetés alap szóba jöhet. Ha például lakás cél, azért örültem ennek a kérdésnek, mert ott például lakástakarékba lehet tenni. Mondjuk a legrövidebb futamidejű az a 4 éves, tehát itt már megint... viszont ha elindít valaki egy lakástakarékot, ugye az garantált, minden hónapban 30% megy a bemenő pénzre. A 4 éves, mondanám én, annak van a legnagyobb éves hozam vagy kamat hozam növekménye, így fejezzük inkább ki. Van egy ilyen hasonlító szó, úgy, mint hogy a 1 kiló fajlagos cukort hasonlítanánk a közértben, hogy 1 kiló ennyi, ugye kiteszik, hogy 1 kiló ára ennyi, 1 kiló ára ennyi ennek, az a betétben vagy a hozamban ez az egységes betéti kamat lábutató, tehát hogy egy évben mekkora kamatot lehet arra a pénzre kapni. Ezt meg kell mutatni a betéteknél is, meg ennél is, és akkor ez a 4 éves lakástakarék, bár 4 évig kell tartani, mindjárt kitérek, hogy hogy lesz ebből egy éves megtakarítás, vagy 1 éves felhasználhatóság, a 4 évesnek minél rövidebb futamidejű, ha 1 évre vetítve megnéznénk a betéti kamatát, akkor az 13% körül van. Majd mindegyik lakástakarék azonos zárt törvényi rendszer szerint működik, zárt rendszerben, tehát nagyjából ennyi, tehát ez a 13% körül az éves hozam, ez magasnak mondható, és ez állami garanciával van. Na most, de 4 éves, ebből nem lehet kivenni magából a lakástakarékból, viszont nagyon sok lakástakarék ennek a fedezetére, és esetleg az ingatlan figyelembevételéből tényleg arra kerül felújításra, minden, ami szervesen beépül, akár lehet egy beépített bútor, akkor arra mehet a lakástakarék, és hitelt lehet rá fölvenni, és nagyon kedvezőt. Mert az a lakástakarék az egy fedezet, és a lakást is figyelmez, hogyha nem vesz fel, tudomásom szerint vannak ilyen típusú lehet, ilyen konstrukciók, hogy mondjuk 1 millió forintig, esetleg még jelzálogként sem jegyzik be. Csak meg kell mutatni, hogy hova fordítódik, ugye csak lakás célú lehet. Úgyhogy az viszont nagyon magas kamatot ad, és biztonságos is. Így lesz belőle 1 évi lakás célú magas kamat. De csak lakás célra, másra sajnos nem használható.
Tehát 2% helyett mondjuk 13.
Igen, így van, így van. De nem lehet a lakástakarékot feltörni, hanem annak a fedezetére,
csak
a lakást
lehet. Ha kedvezni a hitel, az kevesebb lesz, mint az a 13% és ezzel már nyertő. Igen,
közben lehet felvenni ilyen áthidaló kölcsönt. Hogyha megszólalsz, 4 évre kötötted a szerződést, de 2 éven belül vagy másfél éven belül kell, hogy vegyél egy házat, vagy olyan súlyos kár érte a házadat, hogy javítani kell rajta, akkor lehet fölvenni kölcsönt, és akkor előbb vissza
átvitel
a kölcsönt.
De is tanácsod
valamit? Nem, de én ezt tanultam, én ebből vizsgáztam annak idején, tehát én a lakáskasszát 97-ben a piac bevezetésénél dolgoztunk benne.
Igen.
És akkor én végeztem tanfolyamot. Igen.
Bocsánat. Mert nagyon jó termék a lakástakarék.
Minden,
ha valaki a közelébe kerül és ajánlanak neki, akkor én a 4 éves javaslom, bár a tanácsadók nem fogják, hogy szeretni, kevesebb a jutalék, mert a 10 éves szeretik eladni, de azt 10 évig fizetni kell. Nagyon meg kell nézni, hogy amikor van egy számlaelengedési díj, mert 100, tehát gondoljátok, akkor belemegyek, hogy a szerződéses összeg a lakástakaréknál az a betéti rész és a hitel rész együtt, és a szerződéses összegnek mondják, te 4 évig takarékoskodok, ha 20 000 forintot beteszek havonta, akkor 4x240 000, az 960 000 forint, és akkor adnak hozzá egy hitelt, akkor körülbelül olyan, meg a 30% állami támogatás, meg az 1% betét, bankbetét, vagy betéti kamat, igen, na, lényeg összeáll egy kis pénz, és a nagyjából körülbelül ugyanannyi arányú hitel, igaz? Na, és igen. Azt a kettőt mondják együtt a szerződéses összegnek. És akkor most miért akarom, miért jöttem a szerződéses összeghez? Azért, mert ennek az 1%-a a szállanyítási költség az ügyfélnek. Amikor ezt elengedik, akkor nagyon meg kell nézni azt a szerződést, hogy szabad-e akkor módosítani, mert lehet, hogy szeretném csökkenteni menet közben, vagy emelni, vagy futamidőt változtatni. Tehát, és a maga a kamat nagysága, vagy a hozam nagysága miatt én a 4 éves javaslom, inkább ismételjük meg majd 4 év múlva még egyszer. Azzal a befektetett pénzzel. Minél hamarabb adják oda mindenféle biztos pénzt, és aztán még egyszer forgassuk. Ez az elv mindig beválik. Minél hamarabb, minél.
Számot hallhatunk ki? Tehát akkor 20 000 forintot fizetünk havonta, akkor most a 960 000...
Utána 2 millió 7 körül van a szerződéses összeg. 2-5-2-7 körülbelül.
Ha most veszek egy ilyen lakást, akkor 2,7 millióért, akkor milyen kötelezettségem van? Másnap én is adhatom?
Nem.
Tehát
Nem, mert hitel van rajta, ezért nem adhatod el. Nem, de a szerződéses összegben benne van
egy pillanat.
Nem, a kérdés az kellett volna valami. Tehát mi a kérdés volt?
Tehát, hogy én fizetek havonta 20 ezer forintot.
Igen.
4 év múlva kapok 2,5 millió forintot.
Igen.
Ebből veszek egy lakást.
Igen.
És ezt a lakást 3 nap múlva eladom.
Eladhatja?
Eladhatom.
Mivel a szerződéses összeg, ez a 2 millió 5 vagy 7, ez a megtakarításomból részben, illetve a másik része egy hitelből áll, az még tovább folytatódik legalább annyi időtartamig, mint amennyi ideig takarékoskodtam, tehát nagyjából 4 vagy 4,5 évig, és amíg azt vissza nem fizettem,
akkor én fizetem a pénzt, és mégis hitel nem lesz?
Nem. Mi a miénk?
Nem, mi a miénk?
Tisztázzuk
akkor. Mi lesz az enyém?
Felét fizetted, de a felét nem megkapsz.
Tiéd, amit fizetni kell.
Tehát van a betét, a megtakarítás, a lakástakarék, van a 30% állami támogatás, 1% betéti kamat, ez, amit én kaptam, én fizettem, meg én kaptam hozzá. Ez az enyém.
Ja, tehát a 2,5 millióból már kapok még plusz hitel. Tehát az enyém ebből mondjuk 1,5 millió,
jó,
és még 1 millió a hitel.
Na, úgy van.
960.
Meg a 3% állami támogatás, tehát akkor az ugye kb. 1,2 millió, valahogy így 1,240 millió körül, meg még betéti kamat, 1%. Ez az enyém. Ez hitel. Szabad így is fölvenni. Viszont nagyon kedvező kamatot adnak hozzá, kb. Ennyit. Na de az egy hitel, azt vissza kell fizetni. Eladhatom, de vissza kell adnom a hitelt.
A kamatról beszéltünk, hogy itt arról, hogy 13%, de akkor igen, nem 13%, aztán ebből a kamat mondjuk 6%, és még 6% hitelkamat, amit
tenni. Keveredés van. Amikor mondtam, hogy 13% egységes betéti kamat lemutatónak felelne, úgy van, hogy bemegy, ugye áll 20 ezer forint mondjuk, és azt 4 éven át gyűjtöm, és ameddig ez egy zárt rendszer, ezt lakástakarékot csak akkor kapja meg az állami támogatás valaki a 1 év végén és a 1 évben vetett pénzre. Na de ad rá 30%-ot minden évben, de elfelejti. Tehát úgy értem, hogy nem kamatos kamattal megy tovább. Tehát bement egy évben 240 ezer forint havi 20 ezer forintjával, ment rá 30%, 72 ezer forint, elfelejti. Azt ott félreteszi, jön a másik év, megint bemegy a 240, megint arra az évre, a második évre való 72-t megkapja valaki. A harmadik évre megint, meg a negyedik évre. Tehát egy bankban, ha ezt ugyanúgy 20 ezerenként betenném, és ugyanezt átváltoztattam kamatos kamattá, tehát a 240 meg a 72 tovább dolgozna a második évben, a megint 240-nel, megint 72-vel kamatos kamat hatással, és ezt visszaosztom, ezt a 4 év eredményét, ezt az 1,240 millió meg a betéti kamatot, akkor azt mondanám, hogy ez bankba itt folyamatosan ment volna kamatos kamattal, akkor arra az évre, az első évre 13% körüli betéti kamatot adott volna a bank, ha viszonyítanám. Második évre is 13%. Mert nem 30%, mert elfelejti az 1 évet. A kamatos kamat, ugye, hogy az előző, tehát hogy tehát a 240 ezer forintnak a plusz a 72 tovább forgatná, akkor kamatos kamat hatás lenne, akkor sokkal több lenne, de így mivel elfelejti, nem dolgozik, tehát első évet elfelejti, második évre megint megkapja a 72 ezer, harmadik évre meg. Ezért ha ezt a negyedik évet, ezt az összes pénzt, ezt a majdnem 240 ezeret, amit megmennem 1 millió forint, tehát a 4x70 visszahoztam, akkor ez minden évre azt jelenteni, mint hogyha egy bank, ha ugyanezt bankba tettem volna, és ugyanennyi eredményt írtam volna el egy bankba, akkor azt mondanák, hogy évente 13%-os kamat volt, kamatos kamat hatással. Mert ugye tovább dolgozik, tehát mert ugye a bankba otthagyjuk a pénzt, és tovább forgatom, már aki megszokta kapni a pénzét, akkor tovább forgatja. Minél hamarabb adjanak oda egy kamatot, egy hozamot, és azt forgatom tovább. Minél rövidebb, minél a kereskedelem is így van, minél gyorsabban megforgatok valamit, és a hasznot újra befektetem, a minél nagyobb a forgási sebesség, annál jobb.
Tehát, hogy ez született, hogy nem tud
meggazdagodni. Ezt túl bonyolult, így ezt látni kell
érni. Jó, akkor jöjjön az utolsó
de kérdés. De el lehet adni, csak ki kell fizetni ezt a hitelrészt. Mert az, amit
mindegy, én a számok embere vagyok, 20 ezer forint havonta, és akkor 4 év múlva bevételben kapok 1,4 milliót, akkor tudom, hogy
ennyit kaptam. Igen,
ez a vénpénzem.
Így van.
Na most, ha beadom az OTP-be, kapok havi 0,2%-ot, akkor kiveszek belőle 1 millió 20 000 forintot. Tehát ezt a kettőt tudom egymás mellé
állítani. Igen, meg van.
Azt, hogy most odaadom, meg visszakapom, meg ilyen százalék, meg ilyen jutalék, meg engem nem érdekel, mert nem foglalkozom.
De te kérdezted.
Nem, én, engem az végeredmény szám szerint érdekel.
Ja.
Tehát, hogyha havonta 20 ezer
forintot megteszünk, a e-mail címét, és elküldi a végeredményt. Jó, a többit
akkor nem akkor melyik formában tudom a legtöbbet visszakapni 4 év múlva?
Jó lesz, e-mail cím, és akkor leírja, hogy ABC, mennyit kapsz a 20 ezerért.
Csak olyan formában, hogy saját magad
bűtött. Na, legyen az utolsó az kérdés.
Az autónyereményed mennyire érdemes abba befektetni? Csak
van még.
Én is szoktam kérdezni, hogy van még autónyeremény? Van még.
Van,
hogy kifut.
Nem vagyunk egyformák. Mindenki egyébként, mindenki úgy, hogy olyan bármihez, ahogyan viszonyul az életben. Hát sorsolnak.
Hát vagy bejön, vagy nem. Vagy nem. Hát nem játék végeredményben az autónyeremény.
Lótóban is
érjön. Van, aki azt mondja, hogy azért éri meg ott
az, hogy nem viszik el a pénzhez.
Önkéntes adózás.
Uh-huh. Jó.
De ha nyer.
Akkor én megköszönöm, Ica. Van esetleg még, amit el szeretném mondani?
Én nem igen. Tudom, hogy ti nem akartok kérdezni valamit, hogy, mert én úgy izgultam, hogy miről beszéljek, mi az, ami érdekes lehet. Sokat lehet spórolni a számlavezetéssel, uh-huh. Megnézni mindent.
Ja, igen. Az
tehát, hogy az nem csak azt nézni, hogy a számlaköltséget, tehát a számlavezetés mennyi, mert egyre több, hanem hogy ahol ígérnek, hogy jó, ennyi összjövedelem, mert összefogunk a családtagokkal, mondjuk bemegy X jövedelem, mit tudom én, 150 ezer forint, onnantól ígyen a számlavezetés, és akkor ebben többen vannak konkurenciák, több bank is kínálja. Akkor nézzük meg az első éves bankköltséget, a második éves bankköltséget. És akkor azt, hogy hát igen, második évet is, akkor a táskártya mennyi, és akkor amikor oda megyek az automatához, melyikkel oda mennem, az messzire van-e tőlem, nekem milyenek a szokásaim. Ha csak a kettő ingyenes, akkor utána aki veszem, mennyit vonnak le, akkor különböző, akkor nyilván az online bankolás a sokkal olcsóbb, tehát ilyen mindent összevetve, és ezt együtt megnézve, és lehet, hogy érdemes akkor átalakítani a szokás, mi is most fogjuk rendbe rakni ezeket a dolgokat, hogy kivesszük egyszer, és akkor fakkupa így be, és utána még egyszer, hogyha szükség van, mert eddig nagyon kényelmesen volt. Akkor jártunk, amikor gondoltunk, ingyen volt a kivét, akár este, akár hétvégén, és nézze, és nagyon sok pénzt elvész, tehát érdemes ezekkel, mert ha az ember megsporol havonta 3-4-5 ezer forintot, akkor az ugye több napi költség lehet akár, és akkor az lehet, hogy sok kicsi, sokra megy. De nagyon sok ilyen dologra, tehát lehet spórolni, és akkor félretenni. Ilyen technikákat alkalmazol az ember, hát azt szokták mondani, hogy van 10 almán, próbáljunk csak 9-et megenni, van amennyit, ha tudunk, tegyünk félre. Tudom, hogy nem könnyű néha, meg hát lehet ilyeneket tanulni, hogy mindig van a gazdaságban, hogy olcsón menni valami kisebb tételekben is. Tehát nagyon érdekes dolgokat mesélnek emberek, hogy van, aki csak kicsi lakást, vagy kicsi bungalót ad ki valakinek, és ahol van a bérlete, vagy csak egy garást vesz, és azt adja ki. Tehát jó, hogy ezek is. Tehát nagyon sok ötlet van, vagy megcsinál valamit, tanul valamit, és akkor hozzáteszi a tudását. És a legérdekesebb dolgok ezek a passzív jövedelemszerű dolgok, amikor valamit megcsinál egyszer, és utána csak egy kicsit megcsiszolgatja, és az még mindig utána működik. Na, ilyenek is izgatnak engem.
Na, akkor megköszönöm. Én annyit tanácsolnék itt mindenkinek, hogy jövő hónap decemberében lesz ezen az, fektesse bele a az erejét, hogy eljöjjön ide, mert biztosan megint sok okos dolgot fogunk hallani és tanulni, és ennél jobb befektetés nincs, illetve ugyanolyan jó, mint amiket itt
szóval. Egyébként a szellemi táplálék
valójában. Mi mentünk volna egy hajóra útra, de a migráció miatt elmaradt.
Ja, itt a közben megköszönöm, és akkor tudunk tovább
beszélni. Köszönöm szépen.